Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, amelyet megírva találunk Péter apostol első levelében, a második fejezet első 5 versében a következőképpen. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok ő hozzá, mint élőkőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim! Azt hiszem, hogy az építkezés, kifejezés egyre nagyobb szorongással tölti el mindazokat, akik bármiféle ehhez hasonlatos munkára adják a fejüket. Aki végigvitt már egy építkezést, az alapozástól egészen a hófogók beépítéséig, többségében úgy nyilatkoznak, hogy soha többet, hogy egy életben egy építkezés elegendő, ha túléljük egyáltalán. Hogyha jókedvű építkezéseket akarunk látni, akkor van egy olyan tévécsatorna, ahol rendszeresen megtekinthető egyfajta házátalakító és házépítő műsor. Lelkes csapat jókedvűen tervez, és többnyire olyan családoknak alakítja át így módon teljesen az életét új házzal, új berendezéssel, új lakással, akik igazán rászorulnak. Ez azonban egy másik világ, nem egy másik bolygó, de egy másik világ. Egyelőre nálunk még az építkezés szó szinonimája a stressznek, és majdnem a lehetetlenséggel egyenlő. Január elején már készen kell lennie a terveknek, ha valaki valamit bővíteni, felújítani akar. És január elején már gerjed a szorongás, vajon hogy vágnak át, vajon kibírja-e a kapcsolatunk, kibírja-e a család, kibírja-e a helyzetünk az e fajta akciókat. A mai igénk arra tanít, akár fizikai, akár lelki építkezésre készülünk, hogy az épülésnek meg kell előznie az építkezést. Először épüljünk, aztán építsünk. Ha nincs közösség, akkor nem kell fölé tető. Ha van közösség és épül, akkor lesz fölötte tető, méghozzá saját maga hozza ezt létre. Ő maga lesz a ház. A madarak ösztönös gyanakvással kerülgetik azt a fészeknek látszó tárgyat, amit ember épít számukra, hogy ott maradásra és letelepedésre készítse őket. Nem szívesen birtokolják, hiszen nem ők rakták össze, nem ők szedték össze hozzá a gallyakat, a száraz füvet, nem az övék. A ház, ami elkészül gyereknek, unokának, nem lesz meleg fészek sokszor, hogyha közben szétforgácsolódott a család, hogyha a fiatalnak éreznie kell, hogy a te házad építése miatt lett alkoholista az apád, és lógnak ki az idegszálak minden családtagodból. Ha nincs épülés, ha nincs összetartás és szeretet, akkor nem szabad építkezni sem. Ez az egész bevezető, különösen az egyház számára nagyon fontos figyelmeztetés, mert tudjuk jól, hogy egyházon belül nagyon sok a kézzel épített üres fészek, amelynek nincs lakója. Kisebb és nagyobb termek és templomok és helységek üresek, mert nincs közösség, mert az építés megelőzte az épülést. Sok olyan gyülekezetről tudunk, amelynek lelkészét egyfajta építkezés mámor kerítette hatalmába, és közben elidegenedett a rábízottakról, az emberekről, közben elfáradt, elfásult, és nyugdíjba ment. És jön egy új lelkész, ő pedig azzal kezdi, hogy felújítja az újat, bizonyítván, hogy mennyire tevékeny és ötletgazdag az új pásztor. Először épülni, és csak azután építeni. Épülni pedig igénk mai tanácsa alapján kétféleképpen kell, és a sorrend is fontos, felépülni először, és beépülni másodszor. A felépülés, a megerősödés az élet kezdetének, vagy újrakezdetének a folyamata. Születés után, vagy egy betegség utáni újra születésnél szoktuk mondani, hogy jó felépülést, erősödést kívánunk az újszülöttnek. Egy újszülött számára két tényező fontos az épüléshez, a fejlődéshez. Az egyik a tisztaság, a másik a táplálék, és ebben a sorrendben. Először mosdatás, aztán táplálás. Az ige is ezt a sorrendet kínálja. Azt olvastuk, hogy levetve a gonoszságot, az álnokságot, a képmutatást, irigységet, rágalmazást, kívánjátok a hamisítatlan lelki tejet. Nem eszünk először úgy maszatosan, ahogy vagyunk. Először vessétek le azt, ami ebben a létformában már nem kívánatos, és utána táplálkozzatok. Levetni. És eszünkbe jut talán az ószövetségi kérdés, levetheti-e a párduca foltjait? Nem, a foltjait nem, de a rárakódott sárfröccsöket igen. Az alaptermészetünket mi sem vethetjük le. Erre való a megváltás. De a ránk rakódott sarat, az átörökölt vagy eltanult viselkedésmódokat levethetjük és le is kell vennünk. Ezek, amiket az ige felsorol, képmutatás, irigység, rágalmazás, ezek eltanult, megszokott, ránk rakódott viselkedésformák, amiket le kell venni. Akkor is, ha hozzánk nőttek, ha már nem tudom úgy végigélni egy napomat, hogy ne füllentsek, vagy ne pletyizzek valami pikánsat valakiről, le kell vetni. Az újszülöttek magzatmáza olyan valami, amit az apróság egész addigi életéhez, 9 hónaphoz hozzá tartozott. De itt, ebben az új életformában, ahol már tüdővel illik lélegezni és fehér ingecskét kell hordani, ide már nem való a magzatmáz. Le kell mosni, még akkor is, ha heves sírás követi, kíséri, le kell mosni ezt a lerakódást. Le lehet vetni a gonoszságot, az álnokságot? Igen, ha tetten érjük magunkban, nem csak másokban. Le lehet vetni a képmutatást, az irigységet? Igen, ha észrevesszük magunkban, nem csak másokban. És ha nem szeretnénk tovább ebben díszelegni. Hogyha nem válunk meg szívesen, vagy nem bántanak minket ezek a ránk rakódott viselkedés formák, aminek azért van gyökere is, mert onnan belülről jön ez szívesen, ha nem akarjuk levetkőzni, ha nem akarunk tisztálkodni ezekből, akkor a kérdés jogos, újszülött vagyok-e már? Újjá születtem-e már? Ehhez az élethez, Az újjászületett élethez hozzá tartozik a tisztaság utáni vágy. Ez az épülés első feltétele. Biztosan vannak otthon olyan ruhadarabjaink kamrában, vagy előszobaszekrényben itt-ott, ami maszatos is már, meg foltos is, meg kicsit rongyos is, mégis nagyon kényelmes, és sokszor magunkra húzzuk, jó lesz a kertben, vagy a garázsban, vagy egyszerűen itthonra még jó. Ugyanígy fogjuk újra és újra visszavenni a maszatos dolgainkat, és fogunk megint füllenteni, és fogunk megint feltupírozni pletykákat. De a döntés a lényeges, hogy tulajdonképpen, ha újra és újra naponta magamra veszem, mégis utálom már, ki kéne dobni. Végső soron nem akarok ilyen maradni. A rendszeres tisztálkodás után jöhet a táplálék, a tej, a hamisítatlan lelki tej. A tej az újszülött első tápláléka, az anyatejben minden megvan, amitől fejlődik a szervezet, minden megvan, ami véd a fertőzéstől. A tej a hívő ember számára az ige. Csak az igében van meg minden, amitől nőhet a hit. Csak az igében van meg minden, ami a lelki fertőzéstől is megvéd. Vannak kisgyerekek, akik fintorognak a tejre, nem szeretik. Ilyenkor kicselezzük őket, és ízesítjük, túrósítjuk, gyümölcsösítjük, csokizzuk, és van már ízesített szívószál is. A gyerek a pohárban még tejet lát, félre lökni, de jön a csoki ízű szívószál vagy a banánízű, és mire a szájába ér, az egész már nem a tejhez hasonlít. Ezek a trükkök jól jönnek kicsi gyerekeknél, de nem biztos, hogy a lelki életünk növekedésénél is trükkökkel kell élnünk. Azért mondja az ige, hogy hamisítatlan lelki tejet igyatok, mert van hamisított lelki tej. Vannak trükközött, nyomokban tejet tartalmazó, nyomokban igét tartalmazó tanítványok, tanítások. Van habosított keresztény üzenet, amely túlhangsúlyozza az evangélium biztatásait, örömét mit sem törődve a kemény beszéddel. Van savanyított keresztény üzenet, amely túlhangsúlyozza a kemény beszédet, elhallgatva Isten szeretetének a nagyszerűségét. És van ízesített keresztény üzenet, amely azt mondja, hogy ő csak aktualizálja az igét, de más sem tesz menet közben, csak sztorizgat. Mert a sztorik érdekesek, lekötik mindenkinek a figyelmét, így igyekszünk sokszor érdekessé tenni az igét, mert ott van bennünk, hogy az ige tulajdonképpen unalmas. Tejet kínál, de shake, vagy cappuccino, vagy turmix formájában. Pedig el kellene fogadni, hogy a hamisítatlan tej, a hamisítatlan kenyér, az igazi táplálék egészségesebb, építőbb, mint azok a társai, amelyek vonzók és émeítőek, de hamar megunhatóak. Aki lelkileg üres, annak nem bestseller kell, hanem Isten igéje. Épülni ezáltal tudunk. És miközben épülünk, Isten kezdi bennünk a munkáját, az építés munkáját, a beépítés munkáját. Mert a keresztény ember nem azért lett keresztény, hogy az ő kis élete sínre kerüljön, és az ő kis békessége helyreálljon. A keresztény azért született újjá, hogy beépüljön egy házba, az egyházba. Ez Isten munkája. Az egyház Krisztus teste, láthatatlan teste, és az egyház küldetése, Krisztus küldetése. Az a dolgunk, hogy megmutassuk az Isten szeretetét, Az a dolgunk, hogy Isten hívó szavát sokféle ötletes módon, kreatívan továbbadjuk. Egyedül a megváltás művéhez nem járulhatunk hozzá, ezt Krisztus megtette tökéletesen, ez az ő örök érvényű áldozata, de azért az áldozat hozatal nem idegen a hívő embertől, azt mondja az ige, arra biztat az apostol, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel. De hát akkor mégsem teljes, mégsem tökéletes Krisztus áldozata? Valamit nekem azért még hozzá kell tenni? Én a választ abban találtam meg, arra gondolva, hogy az áldozatnak kétfajta iránya van. Az embertől Isten felé hozott áldozat az egyik. Minden nép ismeri a szertartások színes sokasságát, hogy milyen áldozatokat kellene hoznunk az istenség felé, afelé, a valaki felé, akit nem ismerünk, de egy dolog biztos, hogy haragszik ránk, ki kell engesztelni valamilyen áldozattal. Áldozat embertől Isten felé. Ezt Krisztus meghozta teljesen és tökéletesen. A kereszténység az egyetlen olyan vallás, amely tisztában van azzal, hogy nekünk Isten felé semmi produkálnivalónk nincs. Nem kell erőfeszítéseket tennünk. Isten nem szereti jobban a bőjtölőt, a tizedfizetőt, a Biblia iskolába járót, mint azokat, akik ezt nem gyakorolják. A másik irány az áldozat Istentől az ember felé. Ezt más vallásban nem ismerik, ezt csak mi ismerjük. Isten is áldozatot hozott Krisztusban mi felénk, óriási áldozatot. És itt ebben lehetünk mi is munkatársak, hogy Krisztus áldozatát fényesítsük, érthetővé, vonzóvá tegyük. A lelki áldozatainkkal, amiket nem tudok felsorolni, mindenkinél más és más, de egy szóval összegezném, úgy hívják, engedelmes keresztény élet. Ha valaki nem próbálta még, próbálja ki, rájön, tele van áldozathozatallal, ami végül is óriási örömet is jelent. Isten célja tehát, hogy beépüljünk az ő egyházába, az ő most még láthatatlan épületébe, testébe. Ehhez először oda kell vezetnie minket Krisztushoz. Ha nem találkozunk Krisztussal a sarokkővel, akkor nem találjuk meg a helyünket az egyházban. Milyen nagyon sokan vannak, akik kipróbálták a kereszténységet, és azt mondták, nem tetszik, nem izgalmas, nem érdekes, nem találtam meg benne a helyemet. Tudjuk, hogy miért? Azért, mert keresztény embereket, gyülekezeteket vettek alapul, próbáltak oda beépülni a saját ötleteik szerint, és nem sikerült. Nem találkoztak a sarokkővel, nem találkoztak Krisztussal, csak emberekkel. És azt mondták, ilyen az egyház. Krisztus a szegeletkő, a sarokkő, hozzá kell oda járulnunk, hogy hozzá vagy rajta tájékozódjunk a beépülésünk során. Hogyha téglákat rakosgatunk egymásra, egymás mellé, nem az előzőhöz igazítjuk, az előző kőhöz, vagy az előző sorhoz, hanem mindig a mértékhez, a sarokkőhöz, ahhoz képest legyen egyenes és vízszintes. Egymáshoz igazodni nagyon veszélyes. Ha én egy élőkő vagyok, és valaki előttem már beépült egy gyülekezetbe, és én azt az előttem beépültet figyelem, hogy hogy él, hogy viselkedik, és megpróbálom leutánozni, elferdül az egész. Hogyha az elődökhöz próbálok igazodni, az előző sortéglához, a nagyszüleimhez, az előttem éltekhez, bár hívők voltak, akkor is nagyon veszélyes a hozzájuk való igazodás. És azt gondolom, hogy lelkészekhez, egyházi vezetőkhöz elsődlegesen igazodni, azt hiszem, ők tiltakoznának, ők maguk tiltakoznának ez ellen. És ők maguk mondanák, hogy ne, ne rám nézzetek, ne hozzám igazodjatok. Minden kő, minden tégla Krisztushoz mérje magát. Akkor lesz biztonságos és vonzó az Isten egyháza. És így kerülhető el a hasonlítgatás. Ha ő egy picit elferdülhetett, miért ne én is? Ha ő hazudhatott, miért ne én is? Bár az első sorban van, az alattam lévőben az őseimnek számít, ha ő így élt, én is ezt tehetem. Minden kő a sarokkőhöz igazodjon, mert minden kő, minden hívő keresztjén maga felel a maga hite egészségéért. Ugye ismerjük, énekelni is tudnánk, hogy mások vittek rossz utakra engem, a mások bűne nem az én hibám. Olyan dallama van, hogy nem is vesszük észre, mit éneklünk. Jól esik énekelni, csak nem igaz. A keresztény életben nem igaz. Nem igaz, hogy mutathatunk másokra, akik bűnbe vittek minket. Hogyha valamit nem írunk be az adóbevallásba, mert azt tanácsolták, megsúgták, hogy az kimaradhat, megtesszük, nem mondhatjuk, hogy a mások bűne vitt rossz utakra engem. Isten előtt egyedül miénk a felelősség. Minden önfejűségért, minden repedezettségért, minden csorbulásért. A muzulmánok számára kötelező életük során legalább egyszer odajárulni a Kába kőhöz, amely Mekkában található, és Mohamed életében játszott nagy szerepet. Odajárulni egy kőhöz tehát minden, vagy a legtöbb vallásban ismerős szertartás volt. Péter is, aki pogányok között is kénytelen prédikálni be, bár nehezen vette ő át ezt a feladatot, tudjuk az előzményekből. Mégis ezt a példát hozza a pogányok között, mert tudják, hogy minden egyéb vallásban ismeretes, hogy van egy kő, egy bálvány, egy oszlop, egy szentély, ahova odajárulok, hogy megigazuljak az Istenség előtt. Ezért mondja Péter, járuljatok oda a kőhöz, de hadd mondjam el nektek, ez a kő él. Csak azért kő, mert sziklaszirárd biztos és megbízható. De igazából ő nem kő, hanem egy személy, aki él és élni fog. Járuljatok oda Krisztushoz. Azért, hogy megigazuljatok, és azért, hogy igazodjatok hozzá. Megigazulunk Krisztusba vetett hitáltal, aztán beépülünk az egyházba, de ez csak úgy lehet, hogyha hozzá igazítjuk az életünket. Böjt felé vezető első lépésünknek ennek a mai istentiszteletnek hadd legyen ez az üzenete, felépülni, hogy beépülhessünk és megigazulni, hogy aztán igazodhassunk a mi Úrunkhoz. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy vállaltad a szegletkőnek, a sarokkőnek a hálátlan szerepét. Sokszor egy ilyen sarokkő annyira beágyazódik a földbe, hogy észre sem veszik. Nem is tudnak róla, szinte láthatatlan. Csak ha valaki rááll, vagy ráépíteni próbál, akkor vesz észre, mennyire megbízható és biztos. Köszönjük neked, hogy bár emberi szem számára láthatatlanul, hitünk számára mégis sziklaszilárdan állsz, élsz és jelen vagy. Adj nekünk bátorságot rád építeni az életünket, és nem egymáshoz, hanem igazából csak hozzád igazodni. Amen.